A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Palóci Évával, a Kopintárki Konjunktúra Kutató ZRT vezérigazgatójával. Néhány perccel ezelőtt ott hagytuk abba, hogy a beruházások hogyan alakultak, és ezen belül is ugye az EU-s pénzekből származó beruházások. A kérdés az, hogy a beruházásokon belül a állami beruházások azok milyen szerepet visznek, vajon a bázishatás itt is érvényesül erőteljesen?
A bázishatás itt olyan nagyon nem érvényesül, mert a tavalyi évben azért az állami beruházások nem álltak le olyan gyorsan, mint ahogy az egész gazdaság, azonban nyilván itt is óriási visszaesés volt, tehát ehhez képest nyilván emelkedni fognak az állami beruházások, és ugye van itt még egy tényező, hogy az állam a saját jövedelméből, hát az adófizetői pénzekből, az állam úgy tűnik, hogy nagyon erőteljes saját költségvetési forrásokból megfinanszírozott beruházásokba kezdett. Ezt részben a válság utáni helyreállítási támogatásoknak és beruházásoknak nevezik. Ugye ezek részben vannak beruházások, részben nagyon erőteljes támogatások, több 10 milliárdokat kapnak vállalatok beruházási célokra. Ugye ez végül is a magánberuházásoknál jelenik meg, de tudjuk jól, hogy nagyon erőteljes állami támogatás áll mögöttük, egy részük mögött legalábbis.
De ugye pillanatnyilag az EU-val még nincs megállapodás, de hát előfinanszírozza a magyar kormány, pontosabban a magyar költségvetés ezeket az úgynevezett állami beruházásokat, ugye? Itt erről van szó.
Hát erről van szó, ami most egy kicsit kuriózum a korábbihoz képest, hogy az állam mindig előfinanszírozza az állami beruházásokat, sőt a projektek nagy részét, úgy, hogy az EU és a magyar kormány között van egy megállapodás a 7 éves ciklusra vonatkozóan, ott pontosan le van írva, hogy a különböző operatív programokból milyen típusú beruházások valósulhatnak meg, nem az, hogy milyenek, hanem milyen típusúak. Tehát ott egy nagyon pontos ütemterv van, ami alapján az magyar kormány előfinanszírozza a beruházásokat, és a tényleges összeg az csak évekkel később, vagy legalább egy évvel van, amikor több évvel később érkezik meg, amikor az EU már áttekinti a számlákat, ellenőrzi azokat, és ugye tudjuk jól, hogy amikor nagyon súlyos korrupció, vagy olyan súlyos korrupciót talál, hogy azt már nem tudja tolerálni az EU sem, akkor ezeket nem fizetik ide, a túlnyomó részüket kifizeti. Most nem ez a helyzet, mert most nincs még megállapodás.
Az úgynevezett helyreállítási alapról van szó, ugye?
Helyreállítási alapról, így van. Most erről még nincsen megállapodás, tehát most tudom, akár hozomra is mondhatjuk, hozomra finanszírozza meg ezeket az állam, bízva abban, hogy a megállapodás megszületik. Ez valószínűleg meg fog történni, de ugye addig mindenképpen kockázatos, mert jó Isten tudja, hogy a végén valóban megszületik-e a megállapodás. Azért az EU láthatólag nagyon erősen megkövetelni azokat az antikorrupciós lépéseket a magyar kormánytól, amivel megakadályozhatja a korábbi tapasztalatok, ugye ebben nagyon negatívak voltak, megakadályozhatja, hogy a pénz az ne baráti vállalkozókhoz menjen túlárazott projektek keretében.
Na most a magánberuházásoknál, illetve hát egy kicsit a magánfogyasztásnál is mennyire játszhat be a folyamatokba, hogy előbb-utóbb azért a moratórium megszűnik. Tehát magyarul, ha jól tudom, szeptember körül azért a moratóriumot befejezik, és ugye azoknak, akiknek nem kellett eddig fizetniük, azok hát kénytelenek lesznek a korábban felhalmozott adósságot fizetni. Ez vajon az előrejelzésekben hogyan érvényesül, hogyan számolják ezeket be az előrejelzők, pontosabban az elemzők?
Igen. Hát ez egy nagyon fontos tényező, amire most rámutatott. Nagyon sok háztartás élt ezzel a megoldással. Ugye az MNB próbálja már az utóbbi időben, hónapok óta figyelmeztetni a lakosságot, hogy aki tudja fizetni, a hiteleit, illetve a hiteleinek a törlesztését, az kezdje el, mert ugye ez egy nagyon veszélyes folyamat. Nyilván nagyon jól esik az embernek, ha nem kell fizetni a törlesztéseket, mert ugye ennek azért a későbbi időkben meg lesz a bőtje. Az én ismereteim szerint nem volt ennek nagyon súlyos visszhangja, tehát azért még mindig nagyon erőteljes a háztartásoknak a hitelmoratóriumra való támaszkodása már, akik ezt akár igénybe is vették. Igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos visszahúzó erő, főként a fogyasztásban, nem annyira a beruházásban, főként a magánfogyasztásban, mert akiknek most szeptembertől el kell kezdeni törleszteni a hiteleiket, azok nyilván ezt a folyó jövedelmeikből kénytelenek csak megtenni, és hogyha már a folyó jövedelmeik az elmúlt másfél évben nem erre volt, vagy kicsit több mint egy évben, nem volt másfél év, akkor ez egy nagyon nagy érvágás lesz a háztartások költségvetésében.
Menjünk tovább a konjunktúra elemzésben. Ugye jön egy olyan téma, ami hát mindenkit érdekel, mindenki érzékenyen reagál erre, ez pedig ugye az infláció. Az infláció nem csak Magyarországon érzékeny pontnak számít, kérdésnek számít, hanem ugye az egész világon. Az Egyesült Államokban épp úgy, mint Európában. Mi áll ennek a hátterében, hogy hirtelen fellobbant az infláció, akár az USA-ban is, akár Európában, ugye Európában leginkább Lengyelországban és Magyarországban látszik, hogy az utóbbi hónapokban ugye az infláció éves alapon az 5% körüli értéket is már elérte.
Így van.
Vajon ennek a hátterében mi állhat?
Hát világméretekben ennek a hátterében több tényező áll. Ugye az egyik az az óriási pénzmennyiség, amelyeket a jegybankok, illetve az Európai Központi Bank Európában a piacokra öntött, annak érdekében, hogy a nagyon súlyos visszaesést megakadályozza. Tehát óriási pénzbőség van, és ugye tudjuk jól, hogy a pénzbőség az mindig kisebb vagy nagyobb mértékű, ugye ez egy bonyolult mechanizmus, amin keresztül érvényesül, de mindenképpen magasabb inflációhoz vezet. Ugye ma már, ugye beszéltünk az elején a növekedési kilátásokról, azért a világban viszonylag optimista növekedési kilátások vannak, az USA-ban és az EU-ban egyaránt. Ennek ellenére a gazdaságpolitikák, vagy a monetáris politika nagyon óvatosan bánik ezeknek a pénzosztási, ha úgy tetszik, vagy a költekezési folyamatoknak a leállításától, mert attól fél, hogy ez megakadályozza a helyreállítást. Ugye láttuk, hogy 2009-10 után és 12-ben azért még volt egy ilyen kis visszaesés, és azért ezt sokan jelezték, ugye a nagyválság, a 29-32-es nagyválság után is volt, ugye ez a W, ahogy kicsit csálé W, mert a második szára az már nem olyan mély, mint az első, tehát nem szimmetrikus W, de attól való félelmükben, hogy ha most kicsikét is restriktívabb monetáris politikát folytatnak, mint korábban, akkor ez megakasztja a kilábalást. Tehát az egyik, ahogy mondtuk, ez a nagyon erőteljes beavatkozás a pénzpiacokba, a pénzpiaci likviditás nagyon erőteljes növelése. A másik,
Magyarországon is azért van ilyen, tehát ugye a Magyar Nemzeti Bank különböző növekedési hitelprogramjai gyakorlatilag ugyanezt szolgálják, ugye?
Hát szolgálták, most úgy tűnik, hogy a Nemzeti Bank azért észrevette nagyon, igen, hogy ezt vissza fogja fogni, és azért azt mondom, hogy most megpróbál különböző olyan lépéseket tenni, amelyek az inflációt visszafogják, azért az időbe kerül, tehát olyan csodaszer nincs, hogy a jegyben mondjuk lép egy intézkedést, mondjuk az alapkamatot fölemeli, és akkor a következő hónapban, vagy a következő hónapok egyikében már az infláció meredeken csökkenni fog, ez egy hosszú folyamat, és tudjuk, hogy Magyarországon az infláció, és ez a korábbi évtizedek tapasztalata, nem csak az korábbi évek, évtizedek előrejelzési tapasztalatú, az infláció ragadósabb, mint más országokban. Tehát az inflációs várakozásokon keresztül sokkal nehezebb levinni az inflációt, mint mondjuk például mi egyszer csináltunk erről egy összehasonlító elemzést Csehországban. Hogyha mondjuk egy áfa emelés, vagy valami szabályozott árnak az emelése feljebb viszi az inflációt, akkor Csehországban hatott nyilván, de aztán visszaállt a rendes kerékvágásba az áremelkedés üteme, Magyarországon magas szinten ragadt. Ez a magyar gazdaságnak ez egy sajátossága, tehát itt sokkal nehezebb levinni az inflációt, holott most az inflációs kilátások azok egyértelműen azt mutatják, hogy a jegybank inflációs sávjába vagy céltartományából ki fog lógni. Most már olyan 4,5%-os idei előrejelzés sem kizárt, most a milyen kis már 4,4, és lehet, hogy a jövő hónapban már 4,5% lesz.
Milyennek a hátterében, ugye elmondta, hogy egy kicsit ugye az van, hogy a jegybankok öntötték a pénzt, meg hát ugye a kormányok is öntötték a pénzt a gazdaságba, de azért van más háttere is, ugye a stimulus az részben abból is adódik, vagy az infláció fellobbanása részben abból is adódik, hogy a nyersanyagárak és különösen az üzemanyagárak meglódultak. Hát ugye ott van az olajár, amelyik korábban azért 40-50 dollár volt, ma már 70 dollár fölött is van.
Így van, tehát ez lett volna a másik tényező, amit akartam említeni, ez a nyersanyagárak világpiaci emelkedése, amelyet szintén a részben a válság váltott ki, tehát a válságnak a logisztikai, szállítmányozási, szállítási nehézségei, amelyek az ellátást csökkentették, igaz, hogy a kereslet is csökkent, de nem egyforma mértékben. De például ott van Kína, amely a legkisebb visszaeséssel vészelte át a válságot, és Kína óriási keresletet támaszt szinte minden nyersanyag iránt, fémek, ritka fémek, és többek között a mezőgazdasági termékek iránt is.
Egyébként a mezőgazdasági termékek, jó, hogy ezt említettem, a mezőgazdasági termékek ugye az élelmiszerárakban csapódnak
le. Azok az élelmiszerárakban nagyon erősen hatnak, és hiába mondjuk azt, hogy a mezőgazdasági termékeknél van a legnagyobb aránya a belföldi ellátásnak, hiszen mondjuk lehet kínai fokhagymát kapni, de azért ha lehet, akkor inkább magyart szeretnénk venni. Tehát az élelmiszereknél nagyon magas a belföldi termékek súlya, de ugyanakkor sok olyan termék van, aminek az exportára olyan mértékben emelkedett, hogy a belföldi termelő nem teheti meg azt, hogy olcsóban adja, ha egyszer a világpiacon drágában is el tudná adni. Ugyanakkor a takarmányárak is emelkedtek, és a műtrágya árak is, tehát a mezőgazdaság önköltségei is nagyon súlyosan emelkedtek.
Van egy olyan termék, aminek az ára Magyarországon nem emelkedik, ez a földgáz ára, miközben a világpiacon a földgáz árak hihetetlen mértékben megnőttek. Nálunk ugye ez egy kötött ár, vagy szabályozott ár, de hogyha a világpiaci árat normális módon begyűrűzne Magyarországra, akkor a földgáz árak nagyon meg kéne, hogy emelkedjenek. Nem tudom, hogy ez mennyire játszhat, vagy játszik szerepet, vagy ilyenkor lehet befagyasztani egy árat. Ugye hát tudjuk, hogy Magyarország korábban, hát jó évtizedekkel ezelőtt mondta, hogy az olajár nem fog begyűrűzni Magyarországra.
Igen, erre még emlékszünk. Ugye ez egy szent tehén, ez a földgáz ár, és hát valószínűleg a magyar kormány ezen fog a legkevésbé változtatni, különösen 2022 tavaszára előre tekintve, de azért mi ezzel nagyon behatóan nem foglalkoztunk, de ismerjük azokat a tanulmányokat, amelyek ugyan azt mutatták ki, hogy akkor, amikor a szabályozott ár, a rezsicsökkentési hat jegyében befagyasztották az árakat, akkor a világpiacon meredeken elkezdett süllyedni az ár. Tehát ott a kereskedők, ahogy tetszik, vagy a magyar állam, de bár ez inkább egy kereskedőknek kiadva, ezen nagyon súlyos nyereséget értek el. én őszintén szóval nem tudom, hogy most a korábbi esés és a jelenlegi emelkedés összességében milyen eredményt hoz, de el tudom képzelni, hogy azért itt van még tartalék, különös tekintettel arra, hogy korábban úgy volt szabályozva az ár, és úgy voltunk megvédve a rezsicsökkentéssel, vagy a rezsiharccal, hogy tulajdonképpen, ha rugalmas ár lett volna, akár alacsonyabb árak is lehettek volna ez a 2010-es évek közepén. Most valóban ellenkező a helyzet, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kettő együtt az nem kompenzálja egymást.
Jó, az infláció azért valószínűleg azért 5% fölé nem nagyon fog menni, tehát ugye a Kopint is ugye 4,4-4,5%-kal számol, hát ugye az MNB erre az évre 4,1-el, jövőre ennél jóval kisebben 3,1%-kal számol, tehát átmenetinek tekintés. Ugye ugyanez a helyzet az USA-ban is, ahol azért nem emelik a kamatot, legalábbis a Fed ezt kommunikálja, mert hogy átmeneti az infláció. Mit gondol erről?
Ezzel kapcsolatban azért nagyon sok kritika éri a jegybankokat, amelyek egytől egyig azt remélik, hogy átmeneti lesz az infláció. Ezt ma még szerintem nem tudjuk. Ezt én inkább azt mondanám, és az elemzők nagy része is azt mondja, hogy ennek az állításnak az oka, amit már korábban is említettem, hogy a jegybankok és a kormányok, hiszen ez egy közös politika, félnek attól, hogy bármiféle szigorítási lépés az a éppen kibontakozó helyreállítást az megakadályozná, vagy a ütemét csökkentené.
Az infláció azért részben attól is függ, hogy hogyan alakul majd a forint árfolyama. Ha jól láttam, akkor ebből a szempontból ugye a Kopintár ki azt prognosztizálja, legalábbis a júliusi jelentésben, hogy az idei átlagos euró árfolyam 353, ami a tavalyi 351 forintos euró árfolyam után gyakorlatilag nem nagy változás.
Az előrejelzésünkben nyilván szerepel egy ilyen szám, de azért ez nem igaz, ezt úgy szokták mondani, a jegybank használja ezt a szó, technikai kivetítés. Tehát ez nem igazi előrejelzés, hiszen az árfolyamot nem lehet előrejelezni, ha tudnánk, ugye azt szoktuk mondani, akkor már nem itt lennénk, hanem a Bahamákon. Ugye amikor ezt készítettük, akkor már volt egy fél éves tényadat. Ugye ez napi adatként áll rendelkezésre, nem úgy mondjuk, mint a Külker, ami több hónappal később érkezik meg. És akkor próbáltuk nagyjából az akkori, illetve azt a sávot belőni a második fél évre, ahol éppen akkor tartózkodott ez a 350 és 60 közötti. Tehát mi azzal számolunk, hogy 360 fölé már tartósan nem nagyon fog menni az árfolyam, de ez csak egy feltételezés. Tehát ez nem a mi előrejelzésünk, hiszen előrejelzés, ahogy mondtam, erről nem lehet adni, de ez a mi feltételezésünk, amin az előrejelzés, a gazdasági előrejelzés nyugszik.
Végül az utolsó egy-két percben hadd kérdezzem, hogy az a prognózis, amit ugye önök 5-5,5%-ba adnak a magyar gazdaság idei növekedésére, ez konzervatívnak számít, és ugye hát az előrejelzők mindig mondják, hogy milyen kockázat van benne. Ez inkább azt tartalmazza, hogy a kockázat az, hogy alálövik a gazdasági növekedést?
Hát ugye akkor az a mi kockázatunk lenne. Ez változó. Az eddigi években az én tapasztalataim azt mutatják, hogy amikor az egyik évben alálőtték az elemzők a növekedés, akkor a következő évben fölé lövik, hogy ezt korrigálják. Tehát ez egy ilyen lélektani jelenség. Mi azt gondoljuk, és azért, ha úgy tetszik, a mi előrejelzésünk konzervatív, mert ahogy végigmentünk néhány tényezőn, és még lehetne sok mindent mondani az építőipartól kezdve a szolgáltatásokig, vagy az export és az import, bár ott elég jó kilátások vannak, tehát az inkább emeli az előrejelzésünket, mint sem csökkenti. Összességében annyi veszély leselkedik itt a növekedésre, és még negyedik hullámtól függetlenül is. illetve az attól való félelem már be van építve, de maga a negyedik hullám, nagyon súlyos negyedik hullám az nincsen beépítve. Azt gondoljuk, hogy nagyon sok a kérdőjel még az idei növekedésre vonatkozólag.
Azt hiszem, hogy ez végszónak egész jó, meglátjuk. Majd nyilván többször fogunk még erről beszélgetni ebbe az évben.
Persze.
Köszönöm szépen Palóci Évának, a Kopintárki Konjunktúra Kutató ZRT vezérigazgatójának, hogy rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm.
Ma Ballai Tamás segített a műsor elkészítésében. Búcsúzik a műsorvezető Emőt Pál, hallgassák tovább is rádiónkat. Rövidesen híreket fogunk mondani.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.